Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat, és a Római Levél 15. rész első 7 versét fogjuk felolvasni, és álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét az Úr iránti és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát Rómaiakhoz írt levél 15. rész, első 7 vers. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. És ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzem, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Urunk, köszönjük a te igédet, és megnyitjuk a mi szívünket előtte, és vágyunk, Uram, hogy formálj bennünket, formáld a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket, a mi lényünket, mert szükségünk van arra, hogy változzunk. Szeretnénk olyanná válni, amire te formálsz minket. Légy most itt közöttünk, szólj hozzánk, Uram. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, valaki hívott engem mostanában, de nem tudott elérni, mert otthon felejtettem a mobiltelefonomat. És most úgy észrevettem, hogy nem is olyan vészes a dolog, egész jól meg lehet így lenni. Ebben az adventi időszakban hát elég nagy a pörgés, és jó időnként kicsit megállni. És éppen tegnap beszélgettünk róla, hogy bár ugye ez lenne, de egy szinte lehetetlen, mert úgy van fölépítve a világunk. De mégis, amikor most itt vagyunk az Úr előtt, akkor most próbáljunk meg mindent elengedni, és megpihenni az Isten igéjében. Lehet, hogy valaki mondja, hogy ez már sok háromszor arról igehirdetést hallgatni, hogy fogadjuk be egymást. De tudjátok, Isten igébe ilyen hosszan beszél Pál ezekről a dolgokról. És mivel most vesszük sorba a római levelet, ezért hát erről kell most hallanunk. És nagyon különleges ez a dolog, hogy ezt most mondom el utoljára, de ezért megint elmondom, hogy itt a gyakorlati részből a római levél gyakorlati tanácsainak a 42%-a, tehát majdnem a fele erről szól. Aztán sok másról is beszél Pál apostol, de mégis, hogy erről beszél, hogy ez egy rendkívüli módon fontos dolog. A múlt vasárnap volt szó arról, hogy hogyan viszonyuljunk bizonyos különféle elgondolásokhoz, hogy most győzködjük egymást, vagy ne győzködjük egymást, vagy mibe győzködjük egymást, és úgy az utólagos beszélgetésekben, akár a házi csoporton, akár személyes beszélgetésekben úgy érzékeltem, hogy azért úgy megmozgatta ez az embereknek a gondolatait, hogy most akkor semmiről nem szabad beszélnünk innentől kezdve, és akkor nehogy véletlenül valakit ugye megbántsunk, hogy miről is van szó, és csak szeretném még egyszer elmondani, hogy ez a téma, ez a hitbeni erőtlenségről szól. És rögtön az elején azt mondtam, hogy nem szól bűnökről például. Tehát, hogyha valaki bűnökben jár, akkor azt nem mondja ez az ige, hogy hát akkor hagyjuk meg a meggyőződésebe, aztán majd lesz valami. Nem szól akaratbeli gyengeségekről, nem szól jellembeli dolgokról, és tehát alapvetően, hogyha valami olyasmit látunk, ami egy bűnt jelent valakinek az életében, akkor nem kell szótlanok maradnunk. Ez a rész, ez kizárólag arról szól, amikor hitbeni erőtlenségről van szó. És ugye aztán itt is beszélgetünk arról, hogy a hitbeni erőtlenségek, vagy úgy mondom a téves meggyőződésekből is, azért van egy rész, amiről ez nem szól ez a rész, ez pedig a Krisztusról szóló tanítás. Tehát ha valaki Krisztusról téves meggyőződésben van, vagy az ő munkájáról téves meggyőződésben van, akkor megint csak nem szól ez a rész, és arról igenis kell beszélnünk. Hanem amiről itt Pál apostol beszél, az azok a hitbeli dolgok, amik talán nem annyira fontosak, de mégsem annyira fontosak, és azt mondja, hogy ezekben hordozzuk el egymást. És azért gondoljatok bele, hogy az Ószövetségben mennyi írás van az étkezési szabályokról, meg mennyi írás van az ünnepeknek a betartásáról, és ez mennyire fontos dolog. Tehát nem lehet mondani, hogy ez egy lényegtelen dolog lenne, és a zsidó emberek számára ez egy különlegesen fontos dolog, és mégis Pál azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem az a terület, amin úgymond ki kell oktatni egymást, amin keresztül meg kell ítélnünk egymást. És ugye erről volt szó, hogy a mi életünkben is vannak ilyen dolgok, amin életre szóló vitákat lehet tenni, hogy most elveszíthetjük-e, vagy nem veszíthetjük az üdvösséget, ki hogy gondolkozik, vagy hogy mit, hogyan tartsuk be a törvényeket, és sorolhatnám, és erről beszél Isten igéje, hogy ezt ne tegyük, mert itt, hogyha valakinek egy hitbeni erőtlensége van, akkor az a feladatunk, hogy elhordozzuk. Három témát veszít Pál. Az egyik az, hogy ne nevesd meg. Az egyik az, hogy nevesd meg azt az embert, aki ilyen értelemben esetleg egy te szerinted téves meggyőződésben van. Ez a nevesd meg, ez tulajdonképpen a fejünkben van. Nem mondjuk ki, csak hát azért megvan a véleményünk a másikról. És azért tudjuk, hogy a kommunikáció az nem pusztán a szóban zajlik, sőt, igazából ma azt is tudjuk, hogy az majdnem egy kisebb része, hanem sok más dolgon, hogy a testbeszédünkön, egymásról tekintetünkön. És igenis, hát elég jól lehet azt érezni, amikor valaki azért megítéli a másikat. És ki akar olyan gyülekezetbe járni, ahol azért egy ferde szemmel néznek rá, mert még nem tökéletesen gondolkozik. Hát szörnyű érzés. Én nem szeretek olyan emberek között lenni, akikről tudom, hogy hát azért jó megvan a véleményük rólam. Elmegyek oda, ha szükséges, de rosszul érzem magam benne. Aztán a másik szint, amiről beszél itt Pál, az, hogy ne tedd tönkre. Ez már ugye egy komolyabb dolog, amikor már nem csak gondolom, hanem hát valami módon ki is mondom ezeket a dolgokat, és azokban a dolgokban próbálom őt győzködni, amit úgy gondolom, hogy ő neki téves a meggyőződés, és azt mondja Pál, hogy vigyázz, mert hogyha ilyen nem a legfontosabb dolgokban vannak ezek a dolgok, és ő neki van egy meggyőződése, amihez ő ragaszkodik, és ő neki ez a hitében van, és te kezded őt ezzel piszkálni, vagy kimozdítani, akkor tönkre fogod tenni. De a mai napon egy pozitív dologról van végre szó, mert eddig arról volt, hogy ne ítéld meg, vagy nevesd meg, meg arról, hogy ne tedd tönkre, de ma meg azt mondja Pál, hogy hordozzad. És ez egy nagyon szép dolog, hogy végre egy pozitív megközelítést látunk, csak mondanám, hogy talán ez egy kicsit nehezebb, mert végül is nem megítélni, meg nem tönkretenni, azt mondom, hogy egy passzív magatartás, jó van, hát Isten azt mondta, hogy ne szólják hozzá, nem beszélek vele. És akkor eddig tartott az én dolgom, és akkor teljesítettem úgymond Isten akaratát, látszólag. De azt mondja, hogy ha hordoznom kell, hát azért az egy komolyabb feladat, és hogyha most egy fizikai dolgot veszek, akkor úgy is mondhatnám, hogy mondjuk általános iskolás kép, amikor megyünk ugye, így sorba, és akkor hát biztos ti is csináltátok, hogy egy kicsit így megpöccentítétek az előttetek levőt, és akkor bukott egyet, és akkor milyen vicces volt. És azt mondja Isten igéje, hogy figyelj, ezt ne csináljad, mert ez nem olyan jó. És akkor ehelyett azt mondja harmadszor Pál, hogy figyelj, hogyha Sánta a barátod, akkor ugye, mint átneskában csináltunk, hát rögtünk rajta, meg kicsúfoltuk, hogy milyen Béla, meg stb. Azt mondja, fogd meg, és hordozzad. Na hát ezt mondjátok el egy általános iskolás gyereknek, hogy így kell ugye a gyengébbel bánni, hát nem egy egyszerű feladat. De Pál azt mondja nekünk, hogy így álljunk hozzá egymáshoz, hogy hordozzuk egymást. Miért fontos ez? És miért beszél ennyit Pál erről az egyetlen egy témáról, erről a befogadásról? És szeretném most felolvasni nektek itt a 15-ös részben az 5. 6. verset, mert tulajdonképpen itt a legvégén mondja el Pál, hogy tulajdonképpen mi is függ ettől a dologtól. Tehát mi függ attól, hogy valóságosan be tudjuk-e fogadni egymást? Vagy pedig csak olyan egymás mellett ülő keresztények vagyunk, és egymást eltűrő keresztények vagyunk, vagy pedig úgy igazán be tudjuk fogadni egymást. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a türelem, és ez itt már Pál tulajdonképpen egy imádságot mond, a türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, és most jön, amit mond, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Azt mondja itt Isten igéje, hogy úgy néz ki, hogy ez az egyetértés, ez a nem látszólagos, hanem ez a mély egyetértés, ez a mély szeretet, ez a mély elhordozás, ez szükséges ahhoz, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsérjük a mi Urunkat. És hogyha mondanánk, hogy ugye mi is a gyülekezetnek a célja, három célt szoktunk mondani, az egyik, hogy növekedjen, hogy belülről növekedjen, hogy megszentelődjünk, és így legyünk itt. A másik, hogy hirdessük az evangéliumot, de van egy mennyei cél is, ami az egyetlen cél, ami a mennyben is meg fog maradni, hogy dicsérjük az Urat, hogy fölemeljük az Urat. És azt is mondja Isten igéje, hogy tulajdonképpen ettől nagyon függ, mert ezt igazából úgy is mondhatnám, hogy aki így be tudja fogadni egymást, azt tudjuk mondani, hogy van szeretet a közösségben. És azt mondja Jézus, hogy tulajdonképpen ezen keresztül tudunk egyáltalán ebben a világban valami üzenetet továbbadni. Ha ez nincs meg, akkor az egész bukott. És ezért beszél Pál arról, hogy ez a befogadás, ez a valóságos befogadás a szívedben, ez nagyon fontos. Mert egyébként úgy valahogy befogadjuk egymást. Tehát munkahelyeken is azért, minden munkahelyen azért úgy valami van. Tehát valami kis közösség, úgy eltűrjük egymást, úgy mit tudom, karácsonykor esetleg még ajándékot is adunk egymásnak. De közben meg egy a furkálódás, megy a harc ugye a háttérbe, és sokszor gyülekezetben is így van, vagy a lelkünkben. És azt mondja Pál, hogy figyeljetek, ez ezért nagyon fontos, mert ha ez nincs meg, akkor nem fog működni a dolog. És most szeretnék egy kicsit a dicsőítőkhöz szólni, tehát különösen azokhoz, akik a dicséretbe vezetnek bennünket, vagy bárhol így szolgáltok, hogy ugye tudjuk, hogy az Isten dicséret az nem ebben merül ki, hogy itt énekünk néhány éneket. De mégis azt mondhatnánk, hogy az egész heti dicséretünknek, az egész heti Isten dicséretünknek ez egy csúcspontja lehet, amikor ugye dicsértük az Urat a mi cselekedeteinkkel, a mi gondolatainkkal, a mi tetteinkkel, és utána eljövünk ide együtt az imaházba, és aztán együtt dicsérjük az Urat most hangos szóval. És úgy néz ki, hogy itt a dicséretnek ez egy nagyon fontos része, hogy vajon hogy állunk ezekkel a dolgokkal, az ítélkezéssel, hogy állunk az egymás tönkretételével, a befogadással, hogyan hordozzuk egymást. És hát nyilván, hogyha valaki vezetni akar valakit valamiben, akkor ő neki abban elő kell járni. És csak ezt szeretném mondani, ezt látom itt az igében, hogy úgy néz ki, hogy az Isten országában levő szolgálatnál ugye vannak tehetségek. Nyilván, aki nem tud semmilyen hangszeren zenélni, vagy nincs hangja, akkor nem fog dicséretet vezetni. De kérdezlek benneteket, hogy aki nem tud beszélni, az prédikálhat-e így szószékről? Hát ő nem tud prédikálni, nem? De aki tud beszélni, az mindenki prédikál. Hát az sem igaz. Valami sokkal több kell, hogy itt legyen mögötte. Vagy aki mondjuk gyerek elvégzett egy főiskolát, és gyerekekkel foglalkozik. Az akkor tud gyerekekkel foglalkozni, de egy gyerekfoglalkozást, akkor mindenki, aki elvégzett a főiskolát, azt gondolom nem erről van szó, hanem sokkal több van mögötte. Én úgy tudnám ezt mondani, hogy ha pusztán a tehetségünkkel tesszük, akkor az egy jó értelembe vett világi teljesítmény. Mert tudok tanítani világi módon. Most a világi módon nem úgy értem, hogy világi dolgokat, hanem azzal a lehetségemmel. De amikor az Isten lelke ad valamit, akkor ott valami sokkal több kell, hogy legyen. És akkor már mennyei módon tudom tenni. És azt látjuk, hogy itt a dicséretnél úgy tűnik, hogy ezek a tulajdonságok, hogy mennyire vagyunk ítélkezők, mennyire vagyunk befogadók, mennyire tudjuk befogadni, ez egy sokkal fontosabb dolog. Úgyhogy erre kell figyelnünk, hogy bármilyen szolgálatot teszünk, most itt éppen a dicséretről volt szó, de mindig ne azt nézzük, hogy megvan-e hozzá a úgymond világi tehetségünk. Mert az egy fontos dolog, de alapvetően azt nézzük, hogy Isten mit kér tőlünk azért, hogy ezzel tudjunk szolgálni. És egy picit szeretném kitágítani, hogy a gyülekezet az tulajdonképpen egy dicsőítő csapat úgy nagyban, a világban. Hiszen a mi gyülekezetünk, ahogy az imádságban is olvastuk, amit Attila felolvasott, hogy a helyi gyülekezet az a világ reménysége, vagy mondhatnám, hogy a helyi gyülekezet a szombathely, itteni a szombathely reménysége, és amikor mi kimegyünk kvázi dicsérni az Urat az hétköznap, akkor tulajdonképpen ezt a világot próbáljuk Isten dicséretére vezetni. És a világnak próbáljuk bemutatni Istent. És azt mondja Isten igéje, hogy ha ezekben a dolgokban, tehát ha egymást ítélgetjük, hogyha ilyen vitáink vannak, és hogyha nem hordozzuk egymást, akkor tulajdonképpen ez lehetetlen vállalkozás. Mert akkor tudunk énekelni, tudunk lehajolni, tudunk ajándékot adni, de ez egy világi szinten fog megmaradni, és nem lesz benne isteni tartalom. És ezért mondja Pál, hogy ezzel érdemes ennyit foglalkozni. Hogy mi van a mi szívünkben egymás iránt, egymás felé. Úgy olvassuk, hogy mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Egyébként Pál itt azonosítja magát, figyeljétek meg, az erősekkel. Azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy ő erős, tehát kvázi szabad sok dologra a hitben, amit úgy gondol, hogy helyes. És azt mondja először is, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Ne a magunk kedvére éljünk. Hát ez egy nagyon nagy küzdelem az életünkben, nem? Hogyha őszinték vagyunk, azért mindenki a maga kedvére szeretne valahogy élni. Én azt tudom mondani nektek, hogy ez egy napi küzdelem az életemben, hogy ne a magam kedvére éljek, és úgy is mondhatnám, hogy a mai kultúrában ez egy még nagyobb nyomás, és ennek a végső megmutatkozását látjuk abban az életmódban, amit az európai ember él, hogy ugye egyre kevesebb gyerek van, szingli életmódot élünk, tehát tulajdonképpen magunkat akarjuk kiteljesíteni, a mama hotelban élő férfiak, és ugyanez a dolog, hogy tök jó neki, otthon van, a anyuka főz neki, mos neki, lóvé van, ő meg keres valami jó munkahelye van, és éli az életét. És ezt persze mondhatjuk, hogy fú, hát ez micsoda csúnya dolog, csak hogy lássuk, hogy ennek a kultúrának ez a vége, ezt mutatja, és hogy azt mondja, hogy ne így éljünk. És hogy ha őszinték vagyunk, ha magunkban nézünk, akkor mi is ezzel élünk, ez egy küzdelem nap mint nap, hogy ne a magam kedvére éljek. Úgy folytatja, hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hát ezt ugye lehet rossz értelemben is venni, hogy tulajdonképpen egy ilyen hízelgő életmódot folytatok, hogy mindenkinek próbálok kedves lenni. Nem ezt mondja, azért is ott van, nézzétek, ott van, hogy a másiknak az épülésére legyél. Tehát bizonyos dolgokat el tudunk hordozni, el kell hordoznunk. Vannak dolgokat, amiket nem, de itt inkább Pál arról beszél, amiket el kell hordoznunk. Most éppen kimentek úgy látom a tínédzserek, nincs itt egy tínédzser se, mert akartam nekik mondani, hogy hát még egy van a fiam, még tínédzser, meg még 19 éves, tehát még egy fél éve van belőle, hogy dugják be a fülüket a tínédzserek, amit most fogok mondani, mert ugye pont ott van az, hogy a szülő, hát az próbál a gyermeke javára tenni mindent, és pont a tínédzser korban van az a dolog, amikor hát azt mondanám, hogy nem szabad mindent véresen komolyan venni, amit mondjuk tesz éppen a tínédzser, amikor mondjuk becsapja maga mögött az ajtót, és duzzog, vagy nem tudom, hogy mit csinál, mert ugye tudjuk, hogy milyen változásokban vannak. De azért vannak olyan dolgok, amiket meg azért komolyan kell venni, és pont ennek a feszültségében van egy szülő, hogy most akkor hogyan csinálja, de ott, mivel ott van mögötte az ő szeretete, ezért hát ha esetlenül is, időnként félre is lépve ebben a dologban, de mégis próbálja ezt tenni. És azt mondja Istennek az igéje, hogy a másik épülésére tegyük. Tehát, hogy úgy neveljük ugye a tinédzser gyerekeinket, hogy ő épüljön. Tehát az egyik oldal, hogy nem azt jelenti, hogy mindent szabad neki, és mindent elnézek, De a másik oldalról meg tudom, hogy ebben a korban nagyon sok mindent el kell néznem, mert nem abból fakadnak ezek a viselkedési dolgok, hogy ő most rossz indulatú, hanem egyszerűen ott benne van ezekben a változásokban. Úgy tudnám ezt mondani, hogy azt mondja Pál, hogy az legyen a mozgató rugója az életemnek, az irányítson engem, hogy a másiknak hogyan jobb. Ezt kéri tőlünk Pál, hogy ez foglalkoztassa engem, hogy a másiknak hogyan jobb. Minden dolgomban. Hát itt a gyülekezetben, hogy lehetne a másiknak jobb, a családomban, akár a munkahelyemen is, oda is vihetem ezt, hogy tudok a másik felé szolgálni. És meg is indokolja, mond egy példát, azt mondja, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Krisztus ebben adott nekünk egy nagyon nagy példát. Egy olyan példát, amit követhetünk, próbálhatunk követni, ami ott lehet célként. Én úgy végig gondoltam, hogy nézzétek, Krisztus emberré lett, alázattal tette ezt. És mondjuk ennek az alázatnak egy megmutatkozása a jászol, hogy ő hajlandó volt erre a földre eljönni, nem királyi pompában, hanem egy istálóban. Ami ma már ilyen romantikus idillnek tűnik, de alapvetően nem ez annak az üzenete, hanem az, hogy nem volt neki hely. És ő hajlandó volt eljönni. Nem tudom, hajlandó vagy-e eljönni a gyülekezetbe, ha nincs számodra hely. Már úgy értem, hogy éppen nem kínálnak helyet, vagy észre se vesznek, vagy hogyan gondolsz erre egy ilyen szituációra. Megsértődsz, hogy na hát mi van, vagy pedig azt mondod, hogy hát én most azért jöttem, hogy szolgáljak a többiek felé. Aztán Krisztus szolgált, és megint mondhatjuk, hogy alázattal tette, ennek egy nagyon jó megmutatkozása a lábmosásos történet, amikor egy rabszolga munkát elvégzett a hitben gyenge tanítványai számára. Mert ugye a tanítványok, ha belegondolunk, akkor mondhatjuk, ők egyébként egy nagyon jó példája ennek, ők hitbe gyengék voltak. Tele voltak mindenféle hitbeli tévedéssel, de mégis szerették az Urat, és mégis ragaszkodtak hozzá, és az Úr Jézus pedig hordozta őket tulajdonképpen. De ők hitben gyengék voltak. És Jézus megmosta az ő lábujjukat. Aztán Krisztus életét adta, megint csak alázattal tette ezt, azokért, akik őt bántották, és ennek a megmutatkozása a kereszt, amit vállalt. Hogy azt mondja, hogy senki nem szereti jobban ugye a barátait, annál mindenki életét adja az ő barátaidért. Hogy mit tudunk mi odaadni a barátainkért? Meddig megy a mi barátságunk, hogy hogyan vagyunk mi kapcsolatban, hogy mit tudunk mi feláldozni? Jézus tett egy példát elénk, ő tett egy célt elénk, és azt mondta, hogy figyelj, addig ne legyél megelégedve, amíg nem adtad oda az életedet. Nem azt jelenti, hogy mindenkinek az életét kell adni, hanem értitek, hogy addig, amíg ez távoli dolog, és amíg csak egy picit tudsz valamit tenni, ne legyél megelégedve, hanem akarjál többet adni. És Jézus megbocsájtott alázattal, és ennek a legjobb megmutatkozása az volt számomra, amikor a kereszten volt, és azt mondta, hogy ugye ne rót föl nekik, mert tudatlanságban vannak. Megint hitben ott vannak. Ugye voltak ott olyan, akik már nem hitben, erőtlenség volt az, ami ott történt. De mégis Jézus azt mondta, hogy imádkozott értük, hogy ne rót föl nekik ezt. És megbocsájtott. Jézus meg tudott bocsájtani. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ez legyen előttünk egy példa, a krisztusi mentalitás, a befogadásba, hogy ő így fogadott be bennünket. Egy kérdés, hogy te utánzod Jézust, vagy azonosulsz vele? Mert ez nagyon nem mindegy az életünkben. Mert utánozni tudunk dolgokat, és próbálunk is, és az nem baj, hogy már próbálunk, de a kisgyerek, amikor kimegyünk fát vágni, és akkor ő is kap egy műanyag fejszét, és akkor utánozza aput, hogy hogyan vágja a fát. Ez egy szép dolog, amikor kicsi a gyerek, de nem ezt kéri tőlünk, nem ez a célunk, hanem az, hogy azonosuljunk azzal, amit Krisztus ad, hogy a szívünkben ugyanaz legyen. Eszembe jutott egy Facebookos kép, de nem találtam meg, úgyhogy nem tudom kivetíteni nektek. Ez egy hát kicsit vicces, bár végtelenül keserű mégis. Arról volt ez a kép, amikor Mel Gibson farmernadrágban jól öltözve, ugye, mint rendező a Passió című filmnek az egyik szünetében, ül egy széken, és mellette ül Jézus. Hát már ugye olyan értelme, hogy aki játszotta Jézust, és pont az a jelenet volt, itt a Passióban ugye szinte csak ez a jelenet volt, akkor teljesen szétverve, véresen volt ugye Jézus, és ott ül mellette. Ez egy ilyen szünetbeni kép. És itt ül mondjuk a Mel Gibson, és akkor Jézus ilyen látszik, hogy ilyen érdeklődve figyeli ebben a rettenetes nézetben, és Mel Gibson pedig ugye ilyen kényelmesen magyarázza neki, így egy kis buborékba, hogy mennyi problémája van neki, és hogy milyen nehéz az élete, és Jézus pedig érdeklődve hallgatja őt. És nehéz így, ha látnátok a képet, talán jobban értenétek, de hogy az ember, hogy benne van, hogy fú, hát tényleg nekem, mennyi problémám van nekem, és hogy mennyire nehéz nekem az életem, de Jézus adott elénk egy példát, és ő nem azt várja, hogy utánozzuk őt, hanem azt várja, hogy azonosuljunk vele a befogadásba. És ma arról van szó, hogy hogyan tudjuk befogadni, egymást, nem utánozva Jézust, hanem azonosulva vele. Úgy, ahogy Jézus emberré lett alázattal, úgy, ahogy szolgált alázattal, ahogy életét adta alázattal, és ezek olyan távoliak nekünk, mert hát végülis nekünk nem kell emberré lenni, mi tudunk emberek lenni, azok vagyunk. Szolgálni is tudunk dolgokba, meg az életünket se kell adni a kereszten, csak van itt egy utolsó, hogy Jézus megbocsájtott alázattal. És amikor ide jutunk, na ez az, ami nálunk megáll, kiveri a biztosítékot, nem tudjuk, hogy hogyan. Hogy bocsássunk meg. És nekem ezzel kapcsolatban jutott eszembe ez a kép, hogy olyan dolgokat hordozunk magunkba, olyan megbocsátatlanságokat, olyan bántásokat, amit nem tudunk levetkőzni, és itt van előttünk Jézusnak az arca, amikor fönt van a kereszten, és azért imádkozik, hogy azok, akik őt keresztre feszítették, hogy azoknak Isten ne rója föl ezt a bűnt, mert hogy tudatlanságban vannak. Hogy tudunk-e mi így lenni? Azt mondja Isten igéje, hogy mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg. Hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Azt mondja, hogy mindez azért iratott meg neki, hogy az írásokból merítve reménykedjünk. Hogy türelmet szerezzünk, mint ahogy Jézusnak hihetetlen sok türelme volt szüksége a tanítványok tudatlanságával. Neki sokkal többre volt szüksége, mint nekünk. És mégis úgy érezzük, hogy talán az egymás erőtlenségének a hordozásához mennyi türelm kell, és mennyire nehéz. Úgy fejezi be ezt a részt Pál, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket, az Isten dicsőségére. Kérdeztem már többször, hogy hogyan is fogadott be minket Krisztus. Emlékeztek rá, hogy beszélgettünk erről. Hogyan fogadott be minket Krisztus? Ezzel fejezi be. Én egyrészt azt mondom, hogy ő, hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy ő mit tett Jézus, akkor tulajdonképpen az ő egész lénye, az egész élete arról szólt, hogy minket hogyan tud befogadni. A születése arról szólt, az itt léte, a halála, és még a mennyei léte is arról szól, hiszen tudjátok, hogy imádkozik, vagy fönt közben jár értünk Krisztus. Tehát tulajdonképpen ő neki az egész lénye, az egész itt léte arról szól, hogy hogyan tudja befogadni az embereket. Azt mondja, hogy figyeljetek, helyet készítek nektek, amikor itt volt. Most fönt van, és talán Bertalacci házát építi éppen Jézus. Nem tudom. De lehet, hogy éppen Krisztinának a házát építi. Vagy ezt ugye csak ilyen emberi butaságként tudjuk elképzelni, de hogy a lényegét értitek, hogy ő ezen dolgozik, ezen munkálkodik. És amikor azt mondja Krisztus, hogy úgy fogadjuk be egymást, mint ahogy ő minket, akkor valami ilyesmi jön elénk, hogy az életünk erről szóljon, hogy hogyan tudnám még jobban befogadni az én embertársaimat, az én, itt most a gyülekezetről szól legfőképpen. Hogyan tudnánk ilyenek lenni? A másik dolog, amit mondhatjuk a hogyanra, hogy mit tett velünk Krisztus a befogadásért. Tehát először is megkeres minket, azt mondja Istennek az igéje. Keres minket. Ha meghallgatnánk egymás bizonyságtételeit, most éppen Csabira gondoltam, előttem van a kép, ahogy ebben a ilyen Jackie-be hosszú hajjal lófrál a lakótelepem, hogy hát biztos, hogy meg kellett keresni a Csabit Jézusnak, mert ha nem kereste volna meg, akkor még mindig itt lenne a lakótelepen, és züllene valahol. De ugyanez vonatkozik mindannyiunkra. Hogy Krisztus ott kezdődött az ő befogadása, hogy megkeresett minket. Azt mondja, hogy úgy fogadjuk be mi is egymást, ahogyan Krisztus minket, tehát, hogy megkeressük egymást. Keressük azt a fogást a másikon, hogy hogyan tudnám őt befogadni. Aztán Krisztus volt, aki kezdeményezett. Megint a bizonságtételenket, hogyha hallgatjuk, akkor látjuk, hogy itt nem mi kezdeményeztünk, most meg éppen Krisztinára néztem, legutóbb az ő bizonságtételét hallottuk itt a gyülekezetbe, hogy milyen csodálatos történet volt, ahogy őt Jézus becserkészte, aztán szólt neki, és mondta. Azt mondja Krisztus, hogy így fogadjuk be egymást. Aztán hát befogadott bennünket, koszosan, úgy, ahogy vagyunk, rettenetes állapotba. Aztán foglalkozik velünk, és felkészít az Úrral való, az Istennel való találkozásra. A tanítványok hitben erőtlenek voltak. És Jézus adott egy példát az ővelük való életre, hogy hogyan lehet befogadni őket. Hát gondoljatok bele, hogy mennyi erőtlenség volt a tanítványokban. És Krisztus folyamatosan volt velük, és igazából pünkösdig nem omlottak le ezek az erőtlenségek az ő életükből. Egy kérdésem van hozzátok, hogy Jézus csapata erősebb lett azzal, hogy ezt a 12 félkegyelműt bevonta a csapatba, vagy gyengébb? Szerintetek? Beugratós a kérdés. Valaki azt mondja gyengébb, valaki meg hogy erősebb. Mind a kettő igaz. Hogy? Valaki azt mondja erősebb. Ugye én azt mondom nektek, hogy ha mondjuk egy politikai pártot akart volna Jézus alakítani, azt szerintem akkor lehet, hogy nem ezeket az embereket kellett volna megkeresni. Mert világi értelemben ezek nem voltak jó emberek. Nagyon sokfélek voltak, különbözőek voltak, mindenféle bajjal voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy ha világi értelemben nézem, akkor ez a csapat ez nem egy jó csapat volt. De én is egyetértek, hogy erősebb lett, mert az Isten országát tekintve meg úgy néz ki, hogy erősebb lett ezzel az ő csapata, hogy bevonta ezeket az embereket, akik azért elég sok minden balhét összehoztak. És hát sokat kellett velük foglalkozni. Na most én ezt azért kérdezem, hogy most ennek kapcsán kérdezem, hogy szerintetek, ha a gyülekezetünkben vannak gyengébbek, hitben erőtlenek, vagy ilyenek, mint a tanítványok, akik egy-egy dologban balhékat csinálnak. Most akkor erősebb lesz a gyülekezetünk, vagy gyengébb lesz a gyülekezetünk ettől? Hogyha azt mondja, hogy attól függ, mit kezd vele a gyülekezet. Igen, vagy más? Bandit kitart az erősebb vonalnál. Hát ugye a fejünkben tudjuk, hogy erősebbnek kell, hogy legyünk. Ettől, de mégis sokszor, vagy nem tudom, ti voltatok már így, úgy éreztük, hogy hát azért de jó lenne ez a tesó elköltözne, vagy nem tudom, mert már nagyon-nagyon nehezen viseljük ezt az emberkét. Most még egyszer mondom, nem arról van szó, amikor valaki bűnökben fetreng. Tehát ez nem erről a témáról szó, hanem arról, amikor olyan tele van hitbe gyengeségekkel. De azt mondja Isten igéje, figyeljetek, hogy a közösség erősebb lesz ettől. Erősebb lesz ettől. A világban, ha világi szemmel nézem a gyülekezetet, akkor gyengébb lesz. Azt vállalnunk kell. Hogyha bejön egy félkegyelmű, vagy egy olyan, aki nem tud pontosan csinálni dolgokat, akkor ha egy világi csapatot nézek, akkor ez nem jó. Hát nézzétek meg a menő cégeknél, ott azért olyan emberek dolgoznak, hogy tudnak teljesíteni. És ott nem lehet úgy. Éppen beszélgettem egy lelkipásztorral, hogy befogadtak valakit, egy hajléktalant, aki dolgozgat az imaház körül, azt mondta a lelkipásztor, hogy figyelj, ez az ember a világi szférában ez egy napnál tovább nem tudna dolgozni. Mert őt szeretni kell, ő csak akkor tud dolgozni, akkor egyébként egész szépen dolgozik, de mondjuk körülbelül fele annyit végez el, mint egy normális ember, alkalmatlan a világi dolgokra. Csak tönkre menni fog. A gyülekezetben pedig, ha befogadják, akkor meg tud lenni, de a gyülekezet nem attól lesz erősebb, tehát nem világi értelemben leszünk erősebbek, hogy profibbak leszünk, és elegánsabbak leszünk, meg szebben fogunk beszélni, meg nem tudom micsoda, hanem abban leszünk erősebbek, hogy valami szellemi dolog van ebben, hogyha elfogadjuk egymást, akkor egy olyan dolgot viszünk be a világba, amire vágyik ez a világ. Sóhajtozik ez a világ. A nagy cégeknél vágyakoznak ezek a menedzserek, akik leordítják egymás fejét, hogyha valamit elrontasz, hogy te jó lenne, ha másképp lenne. Meg vágyik benne, hogy hát, ha szeretet lenne. De nincsen, mert nem fog működni. És itt a gyülekezet meg tudja valósítani. Isten országában meg tud valósulni. Bocsássatok meg megint a hegymászásból egy példa ezzel kapcsolatban, hogyha csináljuk a hegymászást, és van nálunk egy emberke, aki visszatartja a csapatot. És nem sikerül megmászni a hegyet, hanem küzdöttünk, cipeltük, stb. Akkor most sikeres volt ez a túra, vagy sikertelen volt. Világi értelemben mondhatjuk, hogy sikertelen volt. Nem sikerült megmászni a hegyet, és más csapatok meg fönt voltak a csúcson, és gyönyörködtek a tájba. De isteni szemszöggel nézve, meg sokkal többé lett az a csapat, akiben ott volt ez a gyenge ember. És ugye arra figyelszünk, hogy bármelyikünk lehet gyenge, mert én nem gondolom egyébként, hogy a gyülekezetünket úgy kéne rakni, hogy mit tudom, vannak az erősek meg a gyengék, hanem bizony lehetnek dolgok, amikben gyengék vagyunk, és lehetnek dolgok, amikben erősek vagyunk, és lehetnek bennünk hitbe gyengeségek, lehetnek időszakok, amikor minket kell hordozni, és lehetnek időszakok, amikor meg mi hordozunk másokat. És Isten igéje azt mondja, hogy a gyülekezet az erősebb lesz, hogyha van hitben erőtlenség is benne ebben a gyülekezetben. A hordozással erősebb lesz, és a mennyei cél az akkor fog tudni megmutatkozni, hogyha a csónkabonkák, ahogy a Pintér Béla éneki, ott vannak a gyülekezetben. És lehet, hogy te vagy éppen az. Mert ebbe a világba olyan gyülekezetek nem kellenek, amelyek profik. Mindenféle klubok vannak, amiknél nagyon profi emberek dolgoznak, és van minden, tehát nem kell, vagy lehetnek golfklub, meg sok mindent mondhatnék még, hogy mik vannak a világban, amik profik. És az, akinek erre van szüksége, az oda fog menni, és nem egy gyülekezetbe fog menni. De a gyülekezet az egyetlen, amelyik be tudja hozni a világba azt, amire a világ egyébként vágyik. Arra a szeretetre, arra az elfogadásra, ami nincs meg máshol. Ami nincs meg máshol. És befejezésül szeretnék még egy dolgot mondani. A másik oldala ennek az egész történetnek, az pedig, hogy mi a mi részünk, hogy befogadhatóak legyünk. Mert ugye itt most eddig csak erről beszélgettünk, hogy na hogyan tudjuk a másikat befogadni. De azért, amikor Jézusról néztük, hogy mit is tett, azt mondta, megkeres, kezdeményez, és befogad, és a kezdeményezés a befogad között van valami, amit nekünk is meg kell tenni. Nem? Hát nem mindenkit fogad be Jézus. Tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy mindenkit megkeres, aztán befogad, mert akkor mindenki hívő lenne. Mi a mi részünk azzal, hogy Jézus befogadjon bennünket? Az engedelmesség, ez nagyon jó szó, Bandi. Az engedelmesség, vagy én úgy fogalmaztam magamnak, hogy a belátás, hogy belátjuk azt, amit Jézus mond, hogy nekünk szükségünk van a megtérésre, szükségünk van a változásra. Ha nincs bennünk belátás, hogyha nincs bennünk olyan megértés ennek, hogy szükségünk van mindenre, akkor nem fog működni, akkor befogadhatatlanok vagyunk. Az ördög egyébként azt a csapdát rakja, hogy mindig megmagyarázza nekünk, hogy ez most nem az a helyzet, amiben belátásra van szükségünk. Nem tudom, hogy ismeritek ezt, hogy értjük a tanítást, tehát nyilván értjük azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hát ezt mindenki érti, senki nem jelentkezne szerintem, hogy ő tökéletes. De amikor valamiben éppen kiderül, akkor meg megmagyarázzuk, hogy igen, nem vagyunk tökéletesek, de ez most nem az a dolog, mert ebben egyébként tökéletesek vagyunk, vagy ebben egyébként nekem van igazam. És nem tudunk eljutni a belátásra. Nem tudjuk belátni azt, hogy szükségünk van a változásra, és szükségünk van a bűnbánatra. Nincs bennünk alázat, nincs bennünk az, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, ebben hibáztunk. A példabeszélek 18-12 így szól. Akire romlás vár, annak fölfúvalkodik a szíve, akire dicsőség, az alázatos. Ez a példabeszédek 18-12. Ez a befogadás és befogadhatóság, ez alázat nélkül nem megy. Ha fel vagyok fúvalkodva, hogyha úgy van az életem, hogy elhiszem magamról, hogy mindenben én nekem van igazam, és mindent én látok jól, amit így kimondani soha nem mondunk ki, mindig csak az egyes pontokban tudom. Mert az ördög, ha azt mondaná, hogy figyelj, én azt mondom neked, hogy te tökéletes vagy, mindig neked van igazad, erre mondhatnák, hogy hát hagyjál már engem, ördög, hát ez butaság, hát tudom, hogy nem ilyen, nem így van. De amikor éppen megbántanak, amikor éppen egy dolog van, arra rá tudja mondani az ördög, hogy na hát azért ebben nem neki volt igaza, hanem ebben neked volt igazad. És ebben ne engedjél. És mindig csak egy-egy dolog van. Az alázat hiánya, a felfúvalkodottság, a tévedhetetlenség, a hibátlanság, ezek azok az akadályok, amik befogadhatatlanná tesznek téged. Ez azt jelenti, hogy ha ezek ott vannak benned, akkor nem tud átmenni onnantól kezdve, hogy megkeres valaki kezdeményez, és be akar fogadni, de ha neked erre nincs szükséged, mert te nem tudsz megalázkodni, hogy igen, téged is be kell fogadni, akkor nem fog működni ez a dolog. És ezek az akadályok, az Istennel való kapcsolatunkban, akadályok a gyógyulásban, akadályok az emberekkel való kapcsolatunkban, és akadályok az Isten dicséretében. Ez a másik oldala a befogadásnak, hogy vajon én tudok-e belátó lenni. Be tudom-e látni a hibáimat? És hogyha valaki szól nekem, hogy ezt valahogy máshogy kellett volna, akkor az első reakcióm, hogy felfúvalkodok, hogy na most mit képzel ez az ember, vagy azt mondom, hogy el tudom fogadni, hogy lehet, hogy igaza van. De ha nincs is igaza, akkor sem probléma ez nekem. Szeretnék felolvasni nektek egy részt befejezésről az Ézsaiás könyvéből, ami erről szól tulajdonképpen. Nagyon erről a befogadásról, meg a mi oldalunkról szól, ez az Ézsaiás 57-től lesz. És én kérlek benneteket, hogy vizsgáljuk meg magunkat ennek kapcsán, hogy mi van a mi szívünkben. Mert az, hogy a mi közösségünkben tudjon még növekedni, és nem gondolom, hogy nincsen, csak hogy még növekedni, vagy hogy jó irányba haladjunk a befogadásba, nagyon fontos, ahogy Jézust is megnézitek, ő, amikor itt járt, ő úgy fogadott be bennünket, hogy mindenhol ott volt az alázat az életében. Az 57.14-et olvasom. Ezt mondja, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat, azt mondja Ézsaiás. Úgy néz ki, hogy vannak dolgok, amiben meg tudunk botlani. Vannak olyan dolgok, amik akadályok az életünkben. És akárhány ige hirdetést hallgatunk, akárhány jó gondolatunk van, ha ezeket az akadályokat nem takarítjuk ki az életünkből, akkor tulajdonképpen csak halmozzuk a ige hirdetéseket, de nem történik semmi. És az életemben nem lesz változás, nem fogok felszabadulni, nem fogom tudni Nem fog tudni azonosulni Krisztussal, csak megpróbálom utánozni őt dolgokba. Azt mondja, hogy vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik. Szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, azt mondja Isten. Tehát magasságban és szentségben lakom. Egyrészt azt mondja Isten, hogy ő, ahogy a dicsőítésben is hallottuk, hogy ő fönt van, ő a magasan van, hogy azt nem is tudjuk elképzelni, nem tudjuk, és ő nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Nem tud közösséget vállalni, nem tudunk vele az ő jelenlétébe menni. És nézzétek csak, mit mond. Azt mondja, de a megtörtel és az alázatos lelkűvel is. Tehát azt mondja Isten, hogy ő fönt van a mennybe, a szentségben, és itt a földön pedig hogy tud, kivel tud lenni? A megtörtel, az alázatos lelkűvel. És erről szól az Istennek a gyülekezete, és nem a profizmusról, mert a profizmus az itt van a világban minden területen, csak éppen ezen az egy területen nem tud a világ semmit kezdeni, és a gyülekezet akkor gyülekezet, ha ezt le tudja hozni. Közben persze lehetnek profi dolgok, meg jó dolgok is, de nem ettől gyülekezet. Egy dicsőítő lehet profi a hangszerén, de nem ettől dicsőítő. Egy tanító lehet szépen beszélő, de nem ettől szépen beszélő. És egy gyerekmunkás lehet a gyerekekhez értő, de nem ettől lesz a gyerekeket felé szolgáló. Azt mondja, hogy Isten a megtörtel és az alázatos lelkűvel lakik. Felüdítem az alázatosak lelkét. Felüdítem a megtörtek szívét. Ezt ígéri Isten, ezt mondja Isten, hogy ha ez van bennünk a mi szívünkben, akkor ő felüdít bennünket. Az ördögnek a munkája meg az, hogy légy kemény, és ne engedd el azokat a dolgokat, amik zavarnak téged. Ő az akadályokat tornyosítja föl a te életedbe. És Isten addig vár, nem tud jönni. Azt mondja, hogy ő fönt van a mennyben, és a földön csak a megtörtel és az alázatos lelkűvel tud lenni. Azt mondja, mert nem örökké perelek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélne előttem a lélek az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlás és bűne miatt, haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét, békesség, békesség, közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. Aki megtört és alázatos tud lenni, az kaphatja meg Istennek az áldásait. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja az Isten. Gondolj bele, hogyha ragaszkodsz ezekhez a dolgokhoz, amik a szívedben ott vannak, megbocsátatlanságok, haragok, háborog, itt van Isten igéje benne, hogy háborog a te lelked, és nem tudsz megnyugodni. És a békesség az akkor lesz a szívedben, ha elengeded ezeket a dolgokat. Más módon nem lesz. Azt mondja, kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak. És nem hagyja el Istene törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtöljünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokat is megtaláljátok ketteléseteket, mert robotosaikotokat hajszoljátok, hiszen pörölve és feszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, ahogyan meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amely az ember lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevez böjtnek. És az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Azt gondolom, hogy ha lelki értelemben vesszük, ez azt jelenti, hogy Istennek az tetszik, ha szabadon engeded azokat, akikre haragszol. Azokat, akikkel fasírba vagy. elengeded ezt a dolgot. Mehetünk Istenhez, és kérhetünk nagy dolgokat tőle, de ha ott tartjuk ezeket az akadályokat a szívünkbe, akkor nem tud békesség adni a szívünkbe, és akkor nem tud megvalósulni a mennyei gyülekezetnek a leképezéseit igazán, akkor egy akadály tud lenni az életemben. És azt mondja, nekem az olyan bölcs tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Kinek van joga megharagudni? Kinek van joga bosszút állni? Annak, aki jogosan haragszik, mert tényleg annak joga van? Nincsen joga. Isten azt mondja, az övé a bosszúállás. Tehát te nem tudsz akárhogyan rakod föl a bilincset a másikra. Ha jogtalanul, akkor még rosszabb a helyzet, mert akkor igazából még csak nem is bántott meg téged. De ha jogosan, idézőjelbe, mert ő volt a rossz, akkor is bűnösen raktad föl, mert kivetted Isten kezéből a dolgokat. És azt mondja, hogy oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd a házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz ruházt föl, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben a világosságod. És homályod olyan lesz, mint a déli napfény, az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat is megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra láthatóvá. Gondolj bele, a rések befalazójává neveznek. A gyülekezetben olyan vagy, aki azokat a lukakat, amiket az ördög lőtt, azokat helyreállítod. Azt mondja, hogy a romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kettelésed után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálok ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. 57.14-től 58.14-ig, hogyha gondolod, olvasd ezt végig majd otthon. Ez az ézsaiási ige, ez nagyjából ugyanarról beszél, amiről a római levél. Arról, hogy hogyan fogadjuk be egymást, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. És ha van olyan akadály a szívedbe, amit úgy gondolsz, hogy ez egy bűnösen fölrakott bilincs, mert igazából neked ehhez nincsen jogod, akkor vigyük oda Krisztus keresztjéhez, és tegyük le ezeket. És éljük a Krisztusban való szabad életet, azt a békés életet. De az ördög fogja mondani, hogy ezt ne ragd le, mert ez neked rossz lesz. Mert hát mégiscsak hogy begyalogolt az életedbe, vagy mégiscsak ez fontos neked ez a harag. De nem fontos. És ezt tudjuk, de mégis hordozzuk. Isten igéje azt mondja, hogy fogadjátok be egymást úgy, ahogyan Krisztus befogadott bennünket. Hajtjuk meg most a fejünket, és én kérlek, hogy egy picit legyünk csöndben, közben a dicsérő csapatot kérem, hogy jöjjön előre, majd utána fogunk egy éneket énekelni, de egy picit legyünk most csöndben, és válaszoljunk Istenünknek. Kérjük azt, hogy legyen belátásunk, hogy legyen bennünk befogadó szív, hogy tudjunk azonosulni Krisztusnak a példájával, és imádkozunk a gyülekezetünkért, hogy valóban egy szívvel, egy szájjal tudjuk dicsérni az Urat. Legyünk most csöndbe az Úr előtt egy percet. Úr Jézus, köszönjük neked azt a csodálatos példát, amit adtál elénk. Köszönjük, hogy te az egész életedet arra szántad, hogy befogadjál bennünket. És hogy ezt nem elvtelenül teszed, hanem megvárod, amíg belátjuk a a bűneinket, és oda megyünk te hozzád. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük neked, hogy ebben a világban egy olyan feladatot adtál a mi közösségünknek, amit senki más nem tud megtenni. És nem azt adtad, hogy profik legyünk, hogy tökéletesek legyünk, vagy mindenben legjobbak legyünk, hanem azt adtad, hogy szeressük egymást, és befogadjuk egymást. Köszönjük, hogy ez egy ilyen hely lehet, és most jövünk eléd, és kérünk téged, hogy mutass rá minden akadályra, ami a szívünkben ott van, ami ezt akadályozza, egy kicsit is. Szeretnénk ezeket letenni, kidobni az életünkből, és szeretnénk teljes szívvel azonosulni veled, Uram. Amit te mondtál a kereszten, hogy ne rótt fel neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Uram, hálát adunk neked ezért, hogy a te néped lehetünk, hálát adunk a keresztért, hálát adunk az új életért, és azért, hogy veled járhatunk. Köszönjük neked, hogy itt élhetünk együtt, Uram, a te jelenlétedbe. Amen. Amen.